A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Estét, sziasztok, Galán Angéla vagyok, mellettem pedig Jakab Márk, ez pedig az én vagyok.
Sziasztok.
Itt. Ma is izgalmas estének nézünk elébe itt a hajón, 8-tól a Lóci játszik egészen 9:30-ig, ebbe bele fogunk nézni, 10-től pedig a Van filmzenekar, mielőtt megijednétek, ebbe is belenézünk. Mindkét formáció mögött Csorba Lóránt áll, ő nektek ismerős lehet a Kimi Tube-ról, Lóci játszik néven indult ott, és második helyezést ért el.
Egy igazi vidám fickó.
Jakab Márk már csak tudja, ugyanis ő elkapta őt a, még a délután folyamán egy interjúra. Ezt is fogjátok látni később.
De a szuper koncertek mellett lesznek ma érdekes vendégeink is. Érkezik hozzánk Fenyvesi Zoltán kerekesszékes maratonista, és Stumpf Kata barátunk is kiváltságos helyzetbe került, ugyanis Sinádo Connor zenélt a Műpában, és vele beszélgethetett egy kicsit. Ezt a beszélgetést látjátok most.
Sinádo Connor 8 év után újra Magyarországon, kedd este teltházas koncertet adott a Művészetek Palotájában. A szókimondó énekesnő most a mi kérdéseinkre válaszolt.
How do you feel leaving Nothing Compares to You behind?
I can't sing a song that I don't emotionally identify with. And after 25 years of singing it pretty much every night of my life, I've run out of things which allow me to emotionally identify with it. So if you're singing a song that you don't emotionally identify with, you're really you're not telling the truth, you know. And I guess a singer's job is to be emotionally honest, you know. So just don't belong. There's a singer called John Grant. He's a very good friend of mine, and I love his songwriting. And what I'm trying to do, it didn't work out on this album because of timing, but I'm trying to do at least one of his songs on every album that I ever do, because he's just such a fantastic songwriter. So there's a couple of songs on his last record, which I'm going to choose one of. I think possibly it's a great song called It Doesn't Matter to Him. My days when I'm not on tour the same as any mother. You know, I have 4 children. I get up at 7 a.m. I take my children to school. I fight with them about their clothes. You know, I fight with them about whether they're going to find their shoes. You know, get their teeth brushed. Just the usual stuff that I write every day between, you know, 10 a.m. and 3 p.m. I don't work at all between 3 and 8. My children go to bed at 8, not the 27-year-old. He goes to bed at 9. And once the children are in bed, then I write again. So it's kind of boring, really. I mean, it's nicely boring, but that way. So, yeah. I also have 4 cats. About a bullet and a red light. You know it felt all right. You know it actually felt quite nice. I'm a very strong woman. I'm very male in a lot of ways. I consider myself half male, half female. I'm very strong. I'm also sensitive. I'm an artist. I'm a human being. I don't know that I'm any more or less sensitive than other people. But I am probably stronger than a lot of other people. I would consider myself equally male and female, put it that way.
Anymore. I don't wanna be that girl no more. I don't wanna cry no more. I don't wanna die no more. So cut me down from this here tree. Cut the rope from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore. You sit still, signs of mend your broken bones, and don't leave you alone. So get me down from this here tree. Take the rope from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore.
Szép jó estét kívánok, szervusztok, Kerekes Peti vagyok, innen az Akvárium Klubból jelentkezem ma is. Az imént Sinéad O'Connor anyagát láthattátok, aki a Művészetek Palotájában adott egy fergeteges koncertet kedden este, de ez a múlt, nézzük a jelent. Innen az Akvárium Klubból is szuper programokkal jelentkezünk, például a Move Club sorozat itt fog zenélni a Volt Music Barban. 11 órától Beta és Roland Hendrik válogat a legjobb és legpörgősebb elektronikus bakeritek között. Hozzá majd érkezik egy beszélgetésre Szepesi Mátyás és Haller Dániel, a Konyha zenekar frontembere és gitárosa, de addig is az A38 hajó ma este Csorba Lóránt lép fel, már pedig elkapta őt egy exkluzív interjúra a koncert előtt. Nézzük ezt most!
Szóval, ahogy már említettük, ma itt a hajón a Lóci játszik és a Van filmzenekar nyomja. A közös pont a két együttesben egyébként Csorba Lóránt, énekes, zeneszerző, gitáros, a Lóci játszik frontembere és alapítója. Szevasz, Lóci!
Szervusz!
Szevasz! A Lóci játszik először egyedül, aztán duóban Szederrel, Szabó Krisztinával, és utána most mint Big Band lép fel ma itt a lemezbemutatókon, és mindez egy év alatt történt így. Mesélj erről a sorsra egy kicsit nekem.
Hát az egy év az egy kicsit túlzás, az a nagy zenekarnak a megalapítás, az tényleg az egy éves történet, de előtte ugye ez már 5 éve Lóci játssza a kocsmákat, tehát hogy folyamatosan próbálja a saját számait másokra ráerőltetni, és utána lett duó a Krisztivel, mert nagyon, sokkal jobban szóltunk ketten. De még mindig nem teljesült az álmom a Krisztivel, hogy ezek a dalok abban a formában nyerjenek megvalósítást, mint amiben annak idején elképzeltem. Ezért alakult a Grand Band, Big Band, ahogy ne szeretjük nevezni.
És milyen a Big Band formáció, és milyen az új lemez?
Óriási. Ilyet még nem hallottál, tényleg nagyon jó lesz.
Azt mondtad egy rádióinterjúban, hogy nagyon jól ötvözi szerinted a Lóci játszik a stand-up és a zenevilágát. Ezt hogy kell érteni?
Hát úgy kell.
Nagyon mókás fickó, hogy
egyébként.
Halálosan.
Hát ez nyilvánvalóan, ez még a főleg az akusztikus zenére volt igaz, tehát az egyszálgitárosa. A mostan már inkább a szövegekbe ért össze az a az a könnyed humor, de mégsem annyira, hogy mondjam, tehát itt nem próbálok meg vicceket mesélni, és ilyen székely történetekkel szórakoztatni mindenkit. Itt inkább arról van szó, hogy azok a sztorik, ami megesnek velem, veled, vagy a generációnkkal, bárhogy, azokat próbálom valami közérthető formába becsempészni a dalszövegekbe.
De egyébként ezt megelőzően mondjuk a Kimi Tube-nak a második helyezését, meg mondjuk a Vannak a filmzenéjét is még abban a stílusban írtátok. Szerinted mennyiben befolyásolta a Kimi Tube, illetve a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmnek a filmzenéje a te sorsodat?
Abszolút pozitívan, tehát az nagyon jó volt a Kimi Tube-val kapcsolatban, hogy kaptunk egy csomó nézettséget, meg az egy tök jó verseny volt, hogyha belegondolsz az, hogy nagyon mély volt a merítés, igazából bárki oda kerülhetett, aki csak jött, és én iszonyatosan örültem, hogy másik helyzést értünk el, egy csomó jó kommentet kaptunk, de aminek még jobban örültem, hogy egy csomó negatív kritikát is kaptunk. Ki az a gyerek, menjen már, nem tudom.
Jól bírod a negatív kritikát?
Szeretem, imádom, mert azt jelenti, hogy innentől tényleg néznek. Tehát nem az van, hogy csak a barátainak a barátai, majd tökre tetszett, hanem akkor, hogyha már valaki elkezd belétkötni, na, akkor valószínűleg elértél valamit.
Viszont van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, nem annyira voltak negatív kritikák, ellentétben nagyon pozitív kritikák voltak. Hogy jött az együttműködés Reisz Gáborral?
Gabival még az egyetemen ismertük meg egymást, mind a ketten filmemélet, filmtörténet szakosok voltunk, csak egy év után ő kicsekkolt, mert elment rendezőnek, én pedig maradtam és lehúztam még ott egy pár évet, de most be van fejezve.
Befejezted? Mennyi volt?
Meg, hát 9,5.
Hát az jó, még belefér, nem volt elem, minden szerintem is volt
elem. Három diploma lett belőle, szóval szerintem ez teljesen jó. Két már mind a kettő tanárképest.
Ahhoz gratulálok. Működik. Nem ebben a rádióinterjúban, de másról azt nyilatkoztat, hogy meg kellett találnod azt, hogy Gábor mit akar jelenteni ezekkel a zenékkel. Hogyan találtad meg, hogy mit akart jelenteni?
Hát sok sör, sok fröccs, együtt eltöltött éjszakák, már nem úgy, és igazából lényegében a sok beszélgetés az a lényege, tehát hogyha ő elkezdte mondani, hogy szeretné ezeket hallani, én megpróbáltam ezeket dallá formálni, majd nagyon sokat próbáltunk, és úgy instruált minket, hangszeres zenészeket, mint hogyha színészek lennénk. Tehát, hogy pontosan az, hogy ő mit akar látni a vásznon, ez a mit akar hallani a vásznon, ez pontosan.
Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ahogy Van valami furcsa és megmagyarázhatatlannak a filmzenéje elkészült. Mesélj erről egy kicsit, kérlek, hol vettétek fel, ki énekelt benne, hogy születtek a számok?
A számok születése az Gabival összezárkózva, próbálgatva ez a dal születése. A felvétel az már izgibb, ott a Studio 1 nevű bandával, akik egyébként azóta játszanak is, ha Van valami filmzenekarban. Nekik a kismarosi stúdiójukban vettük fel, a madárcsi csergés, tökéletesen kellemes környezet, lementünk csónakászni, áron futott négy kört nyilván.
Zsíros kenyér, sör.
Nem, dehogy is, csak az ásványvíz bubimentes. Nem, hát persze nyilvánvalóan ott is volt egy kis elúszás, és ott vettük fel a dalos részeket, maguk, ami meg a filmbe bekerültek, azt meg a Tátra utcai stúdióban, ami már azóta nincs, most már felköltözött Csillebércre.
És gondoltátok volna, amikor csináltátok ezeket a zenéket, hogy ekkorát fog majd ütni, hogy gyakorlatilag megőrülnek érte az emberek?
Pont ma gondoltam arra, hogy van nekünk a sofőrünk, Csabi bácsi, illetve hogy nem szeretném, hogy így mondjuk, hanem Csaba úr, mert akkor a lányok előtt öregítem. De Csaba úr az egyetlen az egész társában, aki benne van a magyar rock lexikonban, mint a Colorado együttes basszusgitárosa. És pont ma gondolkoztam azon, hogy vajon annak idején a Coloradoba is ők úgy indultak neki, hogy minden szemvilág siker lesz? Nyilvánvalóan, tehát másképp valószínűleg nem lehet csinálni. Tehát valószínűleg mi úgy voltunk, ezek nyilván iszonyatosan jók lesznek.
Csak mert hogy ez egy nagyon egyedi zenei világot képvisel egyébként, és a Lóci játszik. Ahhoz képest, amit eddig megszokhattunk tőled, és a Vannak a filmzenéjéből, a mai lemezbemutatón miben nyújt mást, mint amit eddig hallhattunk a fütyüléstől és az ilyen folktól?
Hát ami ma lesz, hogy a Gabi tegnap írt egy számot, és az például már színpadra fog kerülni, teljes őrület, ezt tegnap hajnali 4-ig próbáltunk, mert volt, hát mindegy, régen találkoztunk, Gabi kint van Párizsban ösztöndíjjal, ezért csak egy jó masszív 11 órás próbával tudtuk összerakni a mai műsort. Nyilvánvalóan az áron megint nem lesz itt, de cserébe meg fog jelenni a vászni, illetve vasárnap rögzítettek is vele pár új felvételt, ezért látható lesz új helyszíneken ilyen hosszú haja, mert azóta növeszti.
Hát nagyon kíváncsiak vagyunk a ma estére, nagyon sok szerencsét és sok sikert kívánok nektek a Lóci játszikkal is, és a Van filmzenekarral is, és remélem, hogy jól fog pörögni az új lemez.
Nagyon köszönöm, és remélem minden király lesz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, mi pedig megyünk tovább.
Yes!
Hát itt a háttérben kibontakozott egy igazi szerelem, itt kiszúrtuk, nem tudom mennyire illetlenség, de eszembe jutott nekem erről egy nagyon szomorú dolog, hogy mostanában nem főz rám barátnő. Ezzel kapcsolatos a mai napi kérdésünk mégpedig az, hogy te szoktál-e főzni, vagy pedig rendelsz kaját magadnak. Hát ha főznek rád, az nem egy rossz dolog, de ezzel kapcsolatban kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre is, amit kérlek, hogy mondjatok el a petofilife.hu oldalon. Angit már sokszor láttam enni bent a tévében, hozott magával dobozban kaját, volt, hogy együtt ettünk, akkor éppen én is hoztam valamit, Márkot viszont sosem láttam még enni. Hogy vagytok ezzel, srácok?
Micsoda dolgok derülnek ki.
Én úgy vagyok ezzel, hogy nem szoktam enni, azért nem láthattál, mert én a fényből táplálkozom.
Tudod, miért nem láttad Márkot enni? Azért, mert ő éjszakánként, amikor végez az adással, akkor rendel egy pizzát, és éjfélkor benyomja.
Ez nem igaz.
Túl fitnesses kaja, Márko,
hát,
főleg nem
nekem
este.
Mondod.
Hát ez így van, de nem pizzát szoktam rendelni, hanem salátát, és nem éjszaka, hanem valamikor
igen,
délután
salátát,
egyszer ezen egy nap, egyébként pedig a fényben táplálkozom, hogy már mondtam.
Viszont te, ez nem igaz.
Te, neked elég sokat kellene rendelni, óriási vagy. Te főzöl, vagy rendelsz magadnak?
Megmondom őszintén, nem szoktam időt szánni arra, hogy főzzek. Általában beülök valahova, vagy gyorsan elintézem. Minél praktikusabban, annál jobb. Egy személyre nincs értelme főzni. Legutóbb nem is tudom, mikor álltam oda. Konyhában néha egy reggelit összedobok, valami rántottát. Maximum ennyi.
De valami rántottát, az azt jelenti, hogy összeütsz magadnak egy halk ilyen 23-24 tojást, egy kis szalonnát, egy 4-5 liter narancslevet, meg egy kiló kenyeret. És akkor amit ezt
meg
is sem adagot betermelsz.
Amit látod, persze.
Csodálattal adózik a termetednek, ebből azt kell kikövetkeztetni.
Én is ilyeneket tudnék reggelizni.
Angél, ezt egy bóknak veszem a teszádból, úgyhogy köszönöm szépen.
Abszolút, de
egyébként
abszolút.
Sokat szoktál főzni magadnak? Nem? Azt tudom, hogy sokat szoktál, mert én is szoktalak látni. De sokat szoktál főzni, vagy inkább rendelsz magadnak?
Hát ez, de rendelni nem annyira szeretek, ez teljesen időfüggő nálam, hogyha ráérek, akkor én szívesen főzök, mert szerintem az egy kreatív, kikapcsoló, önmegvalósító tevékenység. De
és fontos, hogy a nők
időm,
tudjanak főzni.
Mondjad,
Peti? Fontos, nagyon fontos.
Igen.
Nagyon fontos, hogy a nők jól főzzenek, hogy tudjanak
női
főzni.
Szerepek, ugye?
Nem az, hogy hagyományos, ez semmi sztereotíp dolog, csak az, hogy szeretem azt, amikor tényleg úgy melegétes, meglepnek, és ez olyan tényleg olyan szívmelengető dolog.
Én meg tudod, mit szeretek, Peti, hogyha egy férfi tud főzni. Na, ehhez mit szólsz?
Én egyébként remekül főzni, csak nincs főzni. És egyébként te választasz magadnak az alapján mondjuk barátnőt, hogy mennyire tud főzni, vagy mennyit főz, vagy nem szempont ez egyáltalán, amikor...
Volt már olyan barátnőm, aki nem tudott főzni, és nagyon szomorú dolog. Volt olyan, aki 4 fogásos kajával várt, és máig emlegetem ezt a sztorit.
Szerintem egyébként nem kell tudnia mindenkinek egyformán jól főzni, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő. A lényeg az, hogy valahogyan meg tudja oldani az étkezését, de erről majd még fogunk beszélni az későbbi egben, mert ez a vita témánk is. Azonban most a lámpagyújtogatókról szeretnék egy pár szót ejteni. Ezt már hallhattátok erről a filmről, az Én vagyok ittben. Akváriumban volt a vendéged, ugye? Dr. Százados Miklós és a tankcsapda. Ez az a film, ami az emberiség első csillagközi üzenetének szánnak, egyfajta kultúr sci-fi. Még nem tudunk sok mindent róla, de hát, ha majd a nap végére már okosabbak leszünk.
Ennek a filmnek egyébként ma van a premierje, és Pató Marci barátunk abban a szerencsés helyzetben részesült, hogy ott lehet ezen a premieren. Most megnézzünk egy részletet ebből a filmből, ahol az Animal Cannibals láthatjátok egy picit másképp, aztán Pató Marci beszélgetését láthatjuk a Lámpagyújtogatók film premierjéről.
Egyébként a százados Mikinek az a izé, az a tüke fenomenás, egy full kamu volt, a vágod, nem?
De ez most az ő filmje lesz.
Ha, benne van.
Ez milyen beszélgetés most? Mert azt mondták, hogy mondjunk okosakat, mert ezt fel akarják.
Na lám, ti a izé, lámpagyújtogatókat is vejtek? Full gáz, nem a brigád?
Ugye? Se jöttek még.
Hát mert tudod, mert kitalálnak dolgokat, aztán hívnak rá embereket, hogy mások, hogy nem fizetnek érte semmit.
Ugye ezt mondom neked, tehát onnantok ezzel, hogy nem fizetnek érte, komolytalan?
Persze.
Flóris benne lesz a filmbe? Nem hiszem.
Mondjuk ez a lámpa, ez szóval kapásból, figyelj, tehát
ez lámpa.
Ez egy lámpa, azt mondta, hogy ennek még
ez
nagy...
Ez kis piramis.
Ennek még nagy szerepe lesz a moviba.
A gyerekeknek szokott ilyen lenni a fogfájásra, hogy ilyen borostyán nyaklánc, nem? Te abba hiszel?
Hát nem, de te igen.
Én igen, azért kérdezem.
Az emberi emberiség első kultúr szifijének a premierjén járunk, ami valójában egy üzenet a földön kívülieknek. Ez a Lámpagyújtogatók című film, amit Százados Miklós rendezett, és az ő hírei szerint nemrégiben magyar tudósok fogták UFO-k jeleit. És erre válaszol az ő filmje, amit majd kilőnek az űrbe is, és elküldenek a földön kívülieknek. Az üzenetben 42 magyar híresség beszél arról, hogy milyen a földi élet és mik a földi élet rejtelmei is. Ezek között van Besenyei Péter is. Péter, mit kell tudni erről a vállalkozásról? És miért kértek meg téged egyébként?
Hogy miért, azt nem tudom, de ez egy érdekes, különleges és újszerű vállalkozás, és nagyon nagy, nagyon megtisztelő, hogy ebben is részt vehettem. De valami, már láttam a filmet, és ez a film, ez valóban a kerettörténet, amit elmondtál, ez arról szól, de azért nekem az picit az jött le, hogy ez igazából azért nekünk szól, földi embereknek. Tehát üzenünk a világűrbe, a földön kívülieknek, de valójában azért ez az üzenet, ez megérinti a földi embereket is. Úgyhogy a film egy újszerű kezdeményezés, elég bátor és újszerű. Én megvallom, amikor a filmet először láttam, akkor, egyszer láttam, amikor láttam, akkor egy pár percig, 5-10 percig nem tudtam, miről fog szólni, nem értettem. A közepe fele már értettem, és a végén már szerettem a filmet.
És mit szóltál hozzá, amikor először megkértek, hogy nyilatkozz a földön kívülieknek, akkor mi volt az első reakciód?
Igazából nem így zajlottak az interjúk, hanem beszélgettünk, hogy 3 órán keresztül nagyon sok mindenről. A földi életről, vallásról, borozásról, érdésekről, barátságról, szerelemről, kapcsolatokról. Tehát a földi létről beszélgettünk 3 órán keresztül, és a rendező, illetve a filmkészítői ebből vágtak össze elég hektikusan, elég gyorsan megszólalásokat. Tehát igazából én, amikor beszélgettünk annó bő 3 órán keresztül, akkor még nem tudtam, hogy ez hogy fog kinézni a végén.
És mégis, amikor láttad a filmet, mi volt az, ami tőled bekerült?
Hát nyilván ennyi szereplő mellett, és hát ugye hallottam, ilyen több százalányi nyersanyag volt, rendkívül nehéz összevágni egy ilyen filmet. Mert ez a 42 ember nyilván egy csomó olyan dolgot mondott el, ami értékes, meg érdekes lehet. Én jó magam is visszaemlékszem, hogy a 3 óra alatt azért mondtam egy-két olyan dolgot, amit úgy vártam, hogy visszajön a film, de nem jött vissza nyilván, mert nem jött vissza minden, amit én vártam. Apró kis összenetek jönnek be a filmbe, ami a végére fog kialakulni egy képé, és akkor áll össze a kép, hogy tulajdonképpen ez miről is szól.
Köszönöm szépen, mi pedig majd még visszajövünk ide a premierre, hiszen néhányan a film szereplői közül készültek valamilyen színpadi produkcióval is.
Foglalkoztunk azzal, hogy egy átlagember mit tehet napi szinten azért, hogy kevésbé károsítsa a környezetét, más szavakkal, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyoma.
Fogarasi Dóri barátunk most azt fogja nekünk megmutatni, hogy milyen tudományos újdonságok vannak, amik segítenek nekünk óvni a környezetünket. Napi témán következik.
A földnapja, amit mi rendhagyóan nem faültetéssel, hanem a tudományfesztivállal köszöntünk. A Petőfi TV adásaiban már sokat foglalkoztunk a környezetvédelemmel, de most nézzük meg, hogy mit is tehet a tudomány a fenntartható világ érdekében.
A Tudományfesztivál idén 5. alkalommal került megrendezésre, illetve 2. alkalommal csatlakozik hozzá a Földnapja rendezvény. A tudáshatalom, ebből indultunk ki, és hogyha ezt a tudásunkat a környezetvédelem érdekébe állítjuk, akkor jelentősen vissza tudjuk szorítani a károsanyag kibocsátást.
Itt van a kezemben 2 palack, ami ránézésre teljesen egyformának tűnik, de mégis hatalmas különbség van köztük. Zsolt, mi e között a 2 palack között a legnagyobb különbség?
2 palack között a legnagyobb különbség az, hogy ez a palack, ez kőolajból készült, ez a palack meg kukoricából. Ennek a palacnak az előállításához, amit itt a kezemben tartok, körülbelül ennyi kukorica szükséges. Hogyha ezt a palackot én eldobom, akkor komposztási körülmények között lebomlik 3-6 hónap alatt. Ennek a palacnak a gyártása fenntartható. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha nekünk a kőolajkészleteink végesek lesznek, akkor ezt a palackot a sokkal nagyobb mennyiségben létező növényi alapanyagból meg tudom csinálni. Itt Magyarországa előnyösen kukoricából.
Mitől pneumobil a pneumobil?
Ez egy nagyon jó kérdés, talán attól pneumobil, hogy a versenynek a neve, amire ez az autó készült, ezt pneumobilnak hívják. Átvitt értelemben pedig azért, mert sűrített levegő hajtja az autót.
Mondjuk ahhoz, hogy valaki lemenjen a Velencei tóra bulizni a haverokkal, mennyi sűrített levegőre lenne szükség?
Körülbelül olyan 10 km képes megtenni egy darab ilyen sűrített levegős palackkal, ami 2 köbméter nitrogént jelent jelen esetben. Káros anyag kibocsátás az teljes mértékben nulla, ugyanis a környezeti levegő van összesűrítve, ez van benne a palackba, és amikor mondja az autó ezt a palack, ezt a gázt engedjük vissza gyakorlatilag a természetbe.
Hogyha én mondjuk ezzel az autóval mennék egy kört, akkor bizonyos út után ez az autó kevesebb káros anyagot bocsát ki, mint én azáltal, hogy lélegzem.
Ez így van, széndioxidot egyáltalán nem bocsát, ugye nitrogén van a palacba, a légkörű levegőnek ez a 70%-a, tehát szennyez anyagot egyáltalán nem bocsát ki.
És kipróbálhatom az autót?
Természetesen.
Nagyon fürge az autó, tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog gyorsulni. Mi is pontosan ez a földfestés?
Az Attaleki Nemzeti Parkban előforduló talajokat gyűjtöttük össze, és ezekből készítünk festékeket. Ami nálunk az Attaleki Nemzeti Parkban legjellemzőbb, ez a vörös anyag.
Én is ezt használom most.
Igen. Aztán van márga, és ez pedig egy szürke anyag, csapadékvízzel. Ugye ebből nagyon sok minden kioldódva, bekerül aztán a kőzetekbe, barlangokba, és aztán a vízbe, például ivóvízbe is nagyon sok minden így bekerül a talajból.
Beülnétek egy pneumobilba, vagy kipróbálnátok, milyen is a földfestés, akkor gyertek el a Nemzeti Múzeum kertjébe, mert a Tudományfesztivál még holnap is tartani fog.
Egy olyan fiatalember érkezett hozzánk, aki nyitott gerinccel született, és ezért egész életében kerekes székkel élt, de ennek ellenére minden sztereotípiának ellent mond, amit a kerekes székesekhez társítunk.
Fenyvesi Zoltánnak hívják, és nagyon aktív életet él, sőt, saját bevallása szerint, azért merem ezt mondani, mert te használtad ezt a szót, már hiperaktív az a fajta élet, amit ő folytat. Sportol intenzíven, handbike maratonokat teljesít, nagyon érdekli a divat, egy csomó divat eseményen jelen van, és nem sokára megismerheti majd az ország színészként is.
Szia, Zoli!
Sziasztok!
Hello!
Sugárzik belőled a pozitivitás, és arról vagy híres, hogy egy nagyon pozitív ember vagy. Te tínédzserként is ennyire pozitív voltál? Hogyan élted meg a tínédzser korodat?
Ugye az egy elég nehéz időszak mindenkinek. Majdnem mindenkinek.
Igen. Nálam a tínédzserkor azért ez szintén olyan változó volt. Mondjuk, ami engem nagyon érdekelt, az pont, hogy nem a tanulás volt, hanem inkább ugye a számítógépes játékok, az pont az én gyerekkoromban jöttek be, és voltak nagy divatban. Úgyhogy én is azért elég sok időt töltöttem így a számítógép előtt, meg hát a tévé előtt is sajnos. De ennek ellenére akkor is azért pörögtem, és a nagy kedvencem az például a Taxi című film volt, amit sokszor el is játszottam, hogy a folyosó, tehát úgy volt az iskolánk, hogy egy ilyen U alakú az épület, és akkor így a sarkokon mindig jót lehetett így csúszni, meg pörögni. Úgyhogy tényleg azért a suliba is pörögtem, és ez így a mai napig is, és így van.
Egyébként előfordul akár az is, hogy így rossz napod van, és így nincs benned ez a lendület? Vagy azért ez többé-kevésbé mindig része az életednek?
Általában így azért pörgök, tehát tényleg az, hogy a barátaim szerint is mindig az a mosolygós típus vagyok, és nem az, hogy magam alatt, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs olyan nap, amikor éppen nem lehet elrontani az én kedvemet valamivel, vagy nincs olyan nap, amikor éppen nem jön úgy össze, nem jönnek úgy össze a dolgok, mint ahogy kéne, és akkor nem keseredek el tőle, de valahogy ez mindig hamar elmúlik, és tényleg sokszor ez így azoknak köszönhető, akik körülöttem vannak, hogy kb. Így a rossz kedv az így tart egy óráig akár, vagy 2 óráig, vagy mondjuk egy fél napig, ez volt a leghosszabb, és akkor utána már röhögök újra, mert röhögünk együtt.
Ez nagyon, nagyon híres az rólad, hogy rengeteg barátod van, ezt szoktad is mondani, meg tényleg mindenki, vagy sokan ismernek téged a pesti életből. Hogy alakult ez így, hogy neked ilyen sok barátod lett?
Én mindig is egy kommunikatív embernek tartottam magam, tehát tényleg az, hogy ha valaki hozzám szólt, akkor én válaszoltam és beszélgettem. Tehát nem volt az, hogy na most akkor jó, ne szólj hozzám, hanem mindig is és úgy tartottam magam, hogy én egy beszélgetős, és amúgy is tényleg ez mondjuk jellemző minden alkalomra, hogy mondjuk a futóversenyeken is, vagy például egy futóedzésen az alapítványon, amikor így együtt edzünk, akkor én szeretek beszélgetni, miközben azért futunk, és bennem áll a szám folyamatosan, amikor pedig oda kéne koncentrálni. Úgyhogy ezek így szép lassan gyűltek a barátok, és azóta vagyunk.
Az alapítvánnyal edzetek, tehát hogy futtok, sokat sportolsz. Neked az életed része a sport, New York maratonon voltál. Mesélj erről egy kicsit, kérlek.
Meg arról is, hogy mi a következő cél.
Ajaj. Én a Suhany Alapítványhoz csatlakoztam még 4 évvel ezelőtt. Velük futottam az első, hát akkor még 10 kilométert, és úgy volt, hogy váltóban. Majd utána jöttek így a célok, hogy akkor félmaraton, aztán maraton, és akkor ugye terben volt egy külföldi maraton, és vicces volt, hogy a külföldi maratonra én azért a New Yorkot szerettem volna, jó lett volna tényleg, de nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan valóra fog válni, és elképesztő volt az a lehetőség, amikor mégiscsak megnyílt előttem az, hogy na akkor figyelj, most fél év múlva New York maraton, és akkor fel kéne készülni és edzeni, és
milyen rakövít. Volt a New York maraton?
Elképesztően adrenalinnal teli. Tehát tényleg például azt képzeld el, hogy 42 kilométeren keresztül, úgyhogy borzalmasan nagy szél volt, végigálltak a szurkolók, a nézők, akik lehet, hogy csak azért voltak ott, mert valakinek a családtagja futott, de lehet, hogy csak azért, hogy szimplán szurkoljanak neked. És én már néha úgy éreztem, hogy majd megfagyok, és Jézusom, de erős szél van, és én már nem bírom tovább. És sokszor az vitt el arra, hogy tényleg ott voltak a szurkolók, és azt üvöltözték, hogy na, fel ez az, menni fog, jó vagy. És ezt így folyamatosan kántálták, és azért az úgy viszi előre az embert.
Eszembe jutott az is, hogy mennyi embernek jelenthet példát, vagy inspirációt az, ahogy te élsz, meg te magad is nem titkolva szívesen vállalod ezt a szerepet, hogy másokat inspirálj. Ezt is az Instagramod alapján tudom. Neked mi az, ami erőt ad? Vagy téged mi és ki inspirál?
Most ez úgy fog hangzani, mint anyuci kedvence, de igazából anyukám az, aki azért tényleg elég sok erőt adott így az évek során, és az, aki úgy, aki azért úgy lökött folyamatosan, hogyha ne adj Isten, én ott voltam, hogy na akkor most, ez például így érettségi és suli közben adódott, hogy belőlem úgyse lesz senki, és ő volt az, aki azért úgy mondta, hogy de igenis nyomni kell és csinálni kell, és ez az. És a másik rész, akik pedig úgy motiválnak, azok a barátaim tényleg, és azok, akiket ugye az alapítványban is látok, hogy tényleg nem adták fel, és ugyanúgy küzdenek.
Köszönöm a választ, és nem is fogjuk itt most abba hagyni a beszélgetést, csak egy kicsit megszakítjuk, mert a heti témánk harmadik része következik. Egy olyan fiút mutatunk most be nektek, aki bár ajakhasadékkal született, mégis sikeres rádiós lett.
Van egy kis húgom, aki egy időben abból űzött sportot, hogy amikor a barátnői találkoztak velem, és akkor elkezdtek kérdezősködni, hogy a bátyádnak mi a baja a szájával, meg a hangjával, meg olyan fura, és a húgom nagyon édes volt, azt mondta, hogy megverekedett egy tigrissel, és látnád a tigrist. Úgy hívják, hogy ajakhasadék, és ez rendszerint együtt jár egy farkastorokkal, ami nyitott szájpadlást jelent. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy óriási nagy tátongó luk, ez egy picike hasadék. És még mikor nagyon pici voltam, akkor nem tudtam levest tenni, mert konkrétan kifolyt az orromon a leves, és sokáig úgy ittam, anyukám úgy fogalmazott, hogy úgy ittam, mint egy kismadár, hogy mindig hátrahajtottam a fejemet, hogy ne menjen az orrüregembe víz. Ezt azóta levetkőztem, viszont a szokás megmaradt bennem. Azóta volt hozzávetve a 27-30 műtét, ami mind egyébként főleg plasztikai műtét, és még volt 2 napos koromban egy szívműtétel, mert hogy még én ezt ezzel meg tudtam fejelni. Nem voltam mindig ennyire jóképű, mint most. Az volt egyszer egy borzasztó rossz poén, hogy, valami eltűnt az úszótáborban, és akkor azt mondta erre valaki, hogy majd a Zsótér kiszimatolja, mert akkora óra van. Volt, hogy az osztályfőnököm nem engedte, hogy induljak szabalóversenyen emiatt, akkor anyukám bement, és akkor indulhattam a szabalóversenyen. Nagyon jól neveltek a szüleim, hogy ők mindig elmondták, hogy Dani, neked van ez a tulajdonságod, éppen emiatt az életedet majd úgy kell alakítani, hogy ebből te jól jöjjél ki. Na most csak olyan dolgokat csinálok, amit egyébként ilyen betegséggel nem kellene, vagy nem normális. Ettől függetlenül, meg hogyha nem ezeket csinálnám, akkor érezném úgy, hogy nem vagyok önmagam. Hiszem azt, hogy nálam sokkal rosszabbul járt emberek is képesek rengeteg mindenre, még akár olyanra is, amire én nem vagyok képes, és ez dobta a gép, tehát ezzel nagyon nem lehet tényleg mit csinálni, ezt el kell fogadni, és ki kell hozni belőle a maximumot. Elmentem a főiskolára, ott már egyértelmű volt, hogy én rendezéssel akarok foglalkozni, viszont amiből az ember pénzt keres, az a szerkesztő riporterkedés, ahhoz meg óhatatlanul beszélni kell, óhatatlanul emberekkel kell kontaktolni, ezért így otthon magányomba tükör előtt gyakorolgattam néha, hogy hogyan teszek fel egy kérdést, hogyan artikulálok a lehetőségeimhez képest. Nagyjából egy évvel ezelőtt a Lacival elhatároztuk, hogy szeretnénk hódolni valamilyen formába a képregény szeretetünknek, illetőleg az exhibicionizmusunknak, és létrehoztuk a Roboraptor blogot, ahol többen magunkkal képregényes, filmes, videójátékos elemzéseket készítünk, és ide gyártjuk egyébként ezt a rádióműsort.
Sajnos ez a film nem vicces. Egy rendőrvígjátéknak miért kell csinálni egy parafrázisát, még akkor is, hogyha Bruce Willis szerepel benne, meg ez a Tracy Morgan nevű mindenki előtt ismeretlen fekete színész.
Amikor elkezdtünk például együtt rádiózni, akkor kapott ilyen kritikákat, hogy ki ez, miért csinál ilyen műsort, hogyha még beszélni sem tud, de ő ezt rohadt jól kezeli.
Az exhibicionizmusom részint azért ellensúlyozása ennek a problémának. Ahhoz, hogy én hitelesen tudjak fellépni, ahhoz nekem nyíltnak és őszintének kell lennem, és be kell tudjam bizonyítani azt, hogy én ennek ellenére vagyok egy jó srác, hogy rettenetes közhely az életfilozófiám. Legyünk toleránsak a másikkal, a szevaszt. Minden reggel van egy 20 másodperc, amíg kiválasztom a pólót az ajakhasadékom mellé, és a nadrágot a farkastorok mellé. Nagyon féltem attól, hogy nem lesz majd barátnőm, meg feleségem, meg stb. És kiderült, hogy nagyon perverz nők élnek a világban, akik ezt nagyon szeretik valójában. És egyfajta szexepilként tud ez működni. Amikor nagyjából 13-4 éves voltam, akkor ismerkedtem meg a képregények varázslatos univerzumával, és azon belül is az X-Men franchise-a. És ezek a füzetek jellemzően arról szólnak, hogy ezek a mutánsoknak nevezett egyének, akik a Homo Superior nevű fajt képviselik, tehát az embernél egyel fejlettebbek, de kevesebben vannak, és azért a társadalom kirekeszti őket magából. Ezek iszonyatosan nagy erőt adtak nekem. Mi egymás ajakhasadékosok felismerjük és összekacsintunk a villamoson. És ez mondjuk ha, olyan, mintha egy ilyen fura titkos szubkultúrának lennénk a képviselői.
Mint ezt a bejátszóból is láthattátok, lehetetlen nem létezik, és erre példa itt a mellettünk ülő fiatal ember is, Zoli. Egy-két annyira pörög, hogy a szünetben már selfit készített, mert hogy ezt majd tolja fel az Instagramjára. Zoli, tudható rólad, hogy Tilla készülő filmében, a Tiszta szívében az egyik főszerepet te játszod. Hogy jött ez a lehetőség az életedbe?
Engem ismerősökön keresztül keresett meg itt Tilla. Igazából járta így a kerekesszékes kosárcsapatokat, beszélt többekkel, és tényleg, ahogy így beszéltük, hogy a barátok és a többi, ajánlottak, hogy esetleg keressen meg engem, hiszen mondtam,
mire nem jó egy széles baráti kör.
Igen, néha tényleg, tehát, hogy hogy így ajánlottak, és ezt úgy nem fogom elfelejteni, hogy éppen mentem haza a hívvel, és csörgött a telefon, és akkor úgy felvettem, és mondta, hogy szia, Attila, Attila vagyok, és akkor úgy bemutatkozott, hogy ki meg, hogy meg mint, és akkor úgy én is végigmentem azért ezen a casting folyamaton, tényleg gyakoroltunk, és akkor hát így a többi jelölt közül kerültem ki.
És jó volt a forgatás? Élvezted? Attilával és Turóczi Szabolcs is ott volt a forgatáson velük. Élvezted a forgatást?
Igen. Hát Balsai Munival, Turóczi Szabolcsal és Fekete Ádámmal voltunk így sülve-főve, tehát tényleg két hónapos volt a forgatás, és vicces volt, mert én az elején úgy voltam vele, mindenki mondta, hogy majd nagyon hiányozni fog, és stb. Én meg úgy voltam, hogy ja, hát minden nap van valami, és hogy hiányozna már, meg stb. Na most a harmadik napon már ott kapartam a falat, hogy miért nincs ott a ház alatt hajnal 5-kor az autó, és én forgatásra akarok menni. Tehát tényleg azért hiányzott, és fura volt, hogy a két hónap után egyszer csak megint úgy vissza a mókuskerékbe.
De ha még lesz ilyen, nem lehet tudni. Egyébként a film, amennyit lehet erről tudni, a kerekesszékesek világát is próbálja egy kicsit máshogyan, plasztikusabban megmutatni. Engem érdekelne az, hogy például mi az a sztereotípia, ami téged kerekesszékkel élőként a leginkább zavar. Ugye az egész héten ezzel foglalkozunk, hogy hogyan lehetne ezt normálisabban, természetesebben kezelni.
Talán az, hogy a kerekesz... Tehát például, amikor én suliba jártam, és mi lesz belőlem, meg még a mai napig is, amikor kérdezik, hogy mi lesz belőlem, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy én informatikus leszek, és akkor majd különböző programokat tervezek. Hát ez nem fog bejönni, mert nagyon nem értek a számítógéphez, de még annyira, hogy az Excel táblázattal még elbordulok, és akkor ott megálltunk. Úgyhogy nem tudom, nekem ez az első sztereotípia, az mindig felszokott bontani, hogy informatikus lesz belőlem, hát nem.
Hát ez szűkítik egy kicsit a mozgástereteket.
Egyébként a filmről még azt írják, hogy ez egy vicces, alapvetően egy vígjáték lesz, vagy egy vicces film, szerinted szabad nevetni a jellegű poénokon?
Szerintem szabad és kell is. Tehát tényleg vannak helyzetpoénok benne, vagy vannak olyan poénok, amiken mi is nagyon sokat nevettünk, és a forgatás alatt is volt, amikor meg kellett állni, mert egyszerűen vagy én, vagy valamelyikünk elröhögte, mert tényleg annyira...
Ezek ilyen mozgásos korlátozottsággal kapcsolatban, vagy ebből fakadó poénok?
Igen, nagy részt ebből. És,
pont, hogy épít esetleg ezekre a sztereotípiákra, amikről beszéltünk?
Van köztük olyan, de ezeket most annyira nem szeretném előni, hogy mint, meg hogy, mert ezért mégiscsak ez majd a filmben jobban kiderül. De akik ismernek, azok tudják, hogy azért én szoktam viccelődni a saját mozgás korlátozottságommal is, mint például, hogy majd kiugrottam a székemből, annyira örültem neki, vagy ilyesmi, úgyhogy... Úgyhogy nagyjából ilyen.
És mondtad, hogy informatikus nem igazán szeretnél lenni. Mi az, ami szeretnél lenni, hogyha nagy leszel?
Hát, ez még egy remek kérdés. Az biztos, hogy engem így a marketing és a PR érdekel. Azon belül, hogy majd aztán pontosan hogy, meg mint,
az még alakul.
Úgy a jövő eldönti.
És ugye, nagyon sokaknak pont, tehát, hogy akik látják a te életedet, azok azt látják, hogy tényleg a lehetőségeid azok ilyen elég távol. Tehát New York-i maraton, filmforgatás, divatesemények. Mit tegyen mondjuk az a mozgáskorlátozott, akinek nem ennyire jók a lehetőségei? Mi adjon nekik erőt szerinted?
Én azt mondom, hogy közösségbe járni azért mindenképp megéri. Nem könnyű, hiszen azért valahova eljutni autóval, vagy éppen tömegközlekedéssel, az sosem egyszerű. De én is először egy kerekesszékes táncsoportban voltam, tehát tényleg nekem is így kezdődött maga az egész. És én nagyon jól éreztem magam a csoporttal, és tényleg egy gyönyörű 7 évet tudhatok magam mögött velük, és tényleg elég sok mindent tanultam. Úgyhogy én azt mondom, hogy menni kell, ha nem tetszik, akkor váltani, hiszen
rajta vagy a Forbes 30 sikeres ember, 30 éves, 30 sikeres, 30 alattiak listáján. Milyen érzés, és hogy érintett téged, amikor felhívtak, hogy rajta vagy ezen a listán?
Néha is tudom kimondani, hogy akkor most hány fiatal, meg hogy sikeres, meg mind. Én nagyon meglepődtem rajta, és én azt el is mondtam, amikor így felhívtak a Forbes-tól, hogy mit szólok hozzá, és stb. Hogy én nem látom azt, hogy szerintem én nekem érdemes lenne ezen a... Tehát, hogy én erre a listára fölkeljek, ilyen, hogy kerüljek, várj, ezt most nem tudom szépen megfogalmazni, de hogy én úgy gondoltam, hogy én nem tettem le annyit az asztalra még, vagy nem tettem le annyit az asztalra, hogy én egy ilyen listára fölkerüljek, És ez nekem azért egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és tényleg jól esett, hogy azért olyan nevek mellett én is szerepelhettem ebben a listában.
De azért ne szerénykedj, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelent ez egyfajta példát, vagy egyfajta irányvonalat, hogy tényleg, tehát, hogy így magunk szabjuk meg a határainkat, és hogy a határa csillagos ég.
És nekünk is nagyon megtisztelő, hogy itt voltál velünk ma este. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Egyébként a mai puding próbánk is heti témánkhoz kapcsolódik, mindenki másképp egyforma. A Mári története című film puding próbáját láthatjátok most. Ez a film egy vak és siket lány fejlődéséről szól, igaz történet alapján.
Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme. Une âme toute petite, toute fragile. Une âme emprisonnée. Mais une âme que j'ai vue briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter? Ensemble. Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu?
Hiteles volt szerintem ez a film. Nagyon jól bemutatta azt, hogy a szülők mennyire tanácstalanok ebben a helyzetben. Legtöbb esetben ötletük sincs, hogy mit kezdjenek a siketvak gyermekükkel. Hiteles volt abból a szempontból, hogy önmagától egy vele születetten siketvak gyerek nem tud fejlődni. Tehát önmagától nem fog tanulni kommunikációt, önmagától nem fog megtanulni semmit. Hiteles volt abból a szempontból is, hogy azoknak az oktatóknak, akik ezzel a területtel foglalkoznak, tehát a siketvak gyerekeknek a fejlesztésével, sok esetben tényleg egy heroikus küzdelmet kell egy-egy fogalom érdekében megtenniük.
Et comment vous y prendriez-vous?
La langue des signes.
Mais elle est aveugle.
Je ferai les signes dans la main.
Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement racornie.
Couteau. 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 Ma mère! Mais là, elle signe le mot couteau, ma mère.
Igen, mert saját élmények voltak. Tehát saját élmények, amikor az ember egyszerűen így napi rendszerességgel átgondolja, hogy most tényleg ez az a fogalom, amivel nekem foglalkoznom kell? Hát mennyi fogalom vesz minket körül? Ha megnézzük egy 2 éves gyereknek a szókincsét, amennyit megért a környezetéből, és mennyi fogalom és szó veszi őt körül, akkor melyek azok a szavak, amiket kiválasztunk? Igen, ez egy ilyen küzdelmes pillanatok sorozata, és ilyen nagy örömök sorozata is, amikor leesik a tantusz. Az, hogy a fogalmi gondolkodásnak milyen szintjére tudunk eljutni, az valóban nem látszik az elején. Tehát a Mári az egy sikersztori, mert küzdött a tanár, nem törődve azzal, hogy mit mondanak a kollégái, a munkatársai, azt viszont nem lehet tudni, hogy egy gyerek esetében, aki ugyanilyen állapotban van, mint hogy a Mári kezdetben volt, hogy meddig juthatunk el. Egy gyereknek, hogyha a boldogság jelét ki akarjuk alakítani, akkor olyan örömteli helyzetekbe kell őt hozni, amikor látjuk rajta, hogy ő valóban boldog, és erre az állapotra azt a jelet mutatjuk neki, hogy most látom, hogy te boldog vagy.
Elle vous dit qu'elle est contente et qu'elle vous aime.
És nyilván ennek az ellentétjét is meg kell mutatnunk, amikor látjuk, hogy szomorú, vagy mérges, vagy ideges, vagy dühös, akkor ezeket a jeleket is meg kell neki mutatni. Első jel az mindig nagyon nehéz. Az első 2-3 jel, azért az nem így szokott működni, mint a filmben. A legelső jelek között általában az szokott lenni, hogy vége, hogy valamit nem akarok tovább folytatni, valamiből ki akarok szállni, vagy valami kedvelt tevékenységnek a jele. De itt ez esetben, mivel ehhez a tárgyhoz kötődött ilyen mélyen, ezért teljesen helyén való volt, hogy ennek a jelével foglalkozzanak, és ez lett az ő első jele. Nekik ez egy természetes állapot, tehát ők így születtek, tehát ez nekünk félelmetes. Lassú volt, de ez a világ lassú. Tehát, hogy egyszerűen itt nem lehet egy akciófilmet elképzelni siketvak területen. Tehát ennél sokkal lassabb is lehetett volna, hogyha még reálisabb lehetett volna a film, de akkor egyszerűen így elmentek volna az emberek a moziból. Tehát én azt gondolom, hogy azért ehhez le kell higgadni. Ez a tempó azért kellett ahhoz, hogy az ember így bele tudjon ebbe a világba illeszkedni. A maga egyszerűségében mutatta meg a dolgot, mély érzelmek voltak benne, de mégsem azt mondom, hogy ez egy ilyen hatásvadász film lett volna, hanem egyszerűen így láttunk egy küzdelmet, aminek lett eredménye. És azt gondolom, hogy ez így kerek volt, ez a történet.
Je suis tellement heureuse. Elle est ma joie. Elle est la fille de mon âme. La lumière de ma vie.
Meri története után kanyarodjunk egy picit más területre. A Lámpa Gyújtogatók rendezője 42 embert kérdezett, 42 híres és elismert embert kérdezett meg arról, hogy adjanak életvezetési tanácsadókat az utókornak, illetve a következő nemzedéknek. Na hát erről szól ez a történet, de hogy miért pont 42 embert, ugyanis Douglas Adams, a Galaxis Utikalaus toposoknak írója azt mondta, vagy a regényében azt írta, hogy a 42-es szám a megoldás a világ mindenség problémája. Viszont most nézzünk át a Lámpa Gyújtogatók estjére, premierére. Nézzük meg, hogy Kovácsovics Fruzsina hogyan zenél ezen az esten. Egy kis zenélés után jöjjön most a kedvenc rovatom, mégpedig a pozitív portré. Mai rovatunkban Illési Lenke tervezőt fogjuk megmutatni, de hogy milyen is az a hölgy, illetve nő, aki az ő ruháit viseli. Ez a nő kortalan, a szolid vagányság híve, változatos személyiség, aki vonzza a tekinteteket, vállalkozó szellemű és magabiztos, az élet minden területén gyorsan, határozottan tud döntést hozni, szeret alkotni, megvalósítja álmait és vágyait, játékos kedve pedig határtalan. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor mindenképpen nézzétek meg a most következő portrét.
Vagyunk, az az Illeolla stúdió, ez a bemutató termünk, illetve értékesítési helyünk. Ezen a standerben vannak a téli kollekció, főleg kabátokat készítek, azért, mert egyrészt szeretem a telet, másrészt pedig a kabát az a legfőső réteg, ami megmutatja a legjobban a személyiségét az embernek. Igazából a gimnázium közepéig nem divattervező szerettem volna lenni, hanem lelkész, református lelkész. Csak aztán, amikor én 15-16 éves voltam, akkor a 92-3 éves dédmamám megtanított varni a lábbal hajtatós varrógépővel, és az annyira megtetszett, mert az anyagokkal foglalkozni, az anyagból valami formát varázsolni, és amúgy is affinitásom volt a kreatív dolgokhoz, hogy belevetettem magamat a varrásba, azt mondtam, hogy én varrónő leszek, azt mondták a szüleim, hogy hát akkor keresünk egy magasabb fokú intézményt, és így találtam meg a Moholy Nagy Művészeti Egyetemet. Ösztöndíjon voltam Finnországban, ez azért meghatározó, mert ott találtam ki, hogy kismama ruhákat fogok készíteni. Akkor választottam ki az Ollá nevet, ami egy létige finnül. Az Ollá Raskán az kismamának lenni, és innen jön a márka nevem is. Ez egy ilyen vágy kifejezése volt a kismamának, kismamaság, vagy kismama ruházat, mert én nagyon szerettem volna családot, meg kismamának lenni, csak az volt a probléma az is többek között, hogy ezt hirdettem a ruháimmal, de én magam egyedülálló nő volt a képen, a vállalkozását csinálta. Úgyhogy ezt így teljesen el kellett engednem ahhoz, hogy utána aztán bevonzom a családomat, úgyhogy most már két kisgyerekem van. So it goes like this. Take four, Kim. Nagyon szeretem, és a vásárlóim is nagyon szeretik a vízlepergetős softshell kabátot, ami egy kicsit egy ilyen termó anyaggal van bebélelve. Ezeket csinálom kicsit sportosabban, kicsit elegánsabban. Szeretek olyan ruhákat tervezni, mint a hétköznapi hordhatóságunk keretein belül mozognak, de mégis ad egy pluszt, ad egy extra vaganciát, amivel a hölgyek, hogyha fölöltik a ruhát vagy a kabátot magukra, azáltal különlegesebbek lesznek, azáltal figyelemfelkeltőbbek. Bemutatom a vállalkozás másik pillérét, a testvérem, mert Katát, és bemutatom a kabátot is, ami éppen rajta van. Ez az egyik modell, ami jellegzetes. Egyrészt magyar népviselet inspirálta a záródásokat, illetve a díszeket, és az az érdekes a kabátokban, hogy mindegyik kabátnak az alapja egy téglalap, és azokat módosítom. Ez így néz ki. Igazából a tervezés a legkevesebb ebben a szakmában, mert azt lehet akár a buszon, vagy akár játszótéren is. Én egy telefonomon szoktam mostanában már tervezni. A nagyobb része az az anyagbeszerzés, az anyagkiválasztás, a szabás mintakészítés, a gyártás kitalálása, a gyártás leírás, egyeztetés a varrónőkkel. Most egy esőkabátot tervezek, zsebet, ott meghatározom, hogy cipzáros zsebe legyen. Thank you.
A divatcég mellett a másik vállalkozásom az a család. Két kisgyermekem van, egy 4 hónapos, meg egy 2,5 éves. Amikor a férjemmel összejöttem, azelőtt elgondolkoztam, hogy most milyen életet szeretnék magamnak, hogy csak a vállalkozásomnak éljek, csak a divat szakmában éljem ki a kreativitásomat, és valósítsam meg önmagam, vagy ennél több az én életem, és arra jutottam, hogy igazából én gyerekeket és családot szeretnék, és ez a kettő nem zárja ki egymást. Úgyhogy most a kettőt együtt csinálom, és a kettő egy vállalkozás megy, de nagyon örömteli mind a kettő.
Az önálló élet, az önállóvá válás egyik sarkalatos pontja, és egyben fő buktatója az étkezés kérdése, ugyanis nem mindegy, hogy mit és mennyiért teszünk, és hát nem egyszerű, amikor az egésznek a felelőssége egyszerűen a nyakunkba szakad, és már nem vár minket édes jóanyánk főztje a tűzhelyen esténként.
Mindenki rendelt már kaját az életében, de vannak olyan emberek, akik nem csak néha rendelnek maguknak ennivalót esténként, vagy amikor éppen nincs idejük főzni, hanem életvitelszerűen rendelnek maguknak kaját a helyet, hogy főznének. Vannak sokan, akik azt gondolják, hogy egy főre mondjuk gazdaságosabb főzni, szerintem ez nem így van. Mai vitánkban ilyen kérdésekre próbálunk választ találni.
A mai vita témánkban a vendégünk Gilányi Fanni és Hertel Julcsi különböző álláspontokat képviselnek. Sziasztok, és mondjátok Sziasztok. El, hogy ti Sziasztok. Hogy álltok.
Julcsi, te hogy állsz ezzel?
Én szeretek magamnak főzni, már lassan 2 éve magamra főzök, és barátaimra, hogyha hozzám jönnek, mert ez számomra örömet okoz, és szívesen csinálom minden nap.
Mert ott egyébként barátok vagytok.
Ó, legjobb barátok.
Hogy tudtok úgy barátok lenni, hogy te szeretsz főzni, te meg ha jól tudom.
Hát tanulni, ő meg jár hozzá.
Ez írzatosan jó, mert praktikus, hogy én bevásárolok, de ilyen rettentő különböző alapanyagokat, mert hogy így ami tetszik, meg ami akciós, és akkor utána elviszem a Julcsihoz, hogy akkor ebből valamit kotyvasszon.
Te nem szeretsz főzni otthon?
Az túlzás, mert azért aki tud olvasni, az tud főzni, szerintem.
Tehát, hogy főzni azért, bárki tud.
Na mondjuk ez is, de hogy ha azért úgy elolvasod a receptet, akkor nem hinném, hogy olyan nagy ördöngeség lenne.
De kell hozzá valami fajta türelem, vagy valami fajta érzék, hogy az ember, vagy akár egy akarat, hogy akarom, vagy jól akarom csinálni.
Én csak tudom. A nagymamánál szeretek ilyen akaratot fölvenni, meg a karácsony, meg az ünnepek környékén, tőle jó tanulni, de egyébként jó az, hogyha vannak ilyen tarcsi barátok, akik főznek helyettem.
És szerinted az a pozitívabb, ha valaki főz, vagy ha valaki rendel?
Jó megtanulni főzni előbb-utóbb, meg a családra, meg hát magadra is, meg biztosan kicsit gazdaságosabb is, de anyagilag lehet, hogy mostanság jobban megéri az, hogy nem én kotyvasztok, hanem inkább valamit rendelek, vagy
veszek. Tényleg?
Tehát te mondjuk a családodnak, ha van 2 gyereked, meg egy férjed, akkor lehet, hogy rendelsz a helyet, hogy főznél nekik?
De még nem tudja ezt a helyzetet, szerintem kellőképpen beleéli magát. Hát feltételezem, hogy nincs 2 gyermeke.
Még lehet 2 gyermekem.
Júcsi, szerinted főzni vagy rendelni? Mondtad, hogy főzni,
én
miért?
Főzni azért, mert egyrészt egészségesebbnek gondolom, sokkal változatosabb ételeket lehet készíteni, mert úgy gondolom, hogy eléggé egy sémára mennek a mostani kifőzdék, és olyan ételek, amiket ugye egy hétköznapi korombéli nem is ismer, az önmagamnak el tudom készíteni, mert én ismerem ezeket a hozzávalókat, és például a rizs helyett annyi minden van, bulgur, hajdina, és ezeket egy átlagember nem is használja.
Na jó, de mondjuk tudnál sushit készíteni, mert az csak az...
Tudok.
Rendel. Tényleg tudsz sushit csinálni?
Nem nehéz.
Csinálsz nekem egyszer sushit?
Mindenki.
Egyébként mennyi időt vesz igénybe az, hogy te mondjuk elkészítesz egy fogást magadnak, vagy magatoknak?
15 perc.
15 perc?
15 perc.
Mert hogy zacskós levesről beszélek?
Nem. Én akkor? Például egy sült csirke, párolt zöldséggel, és hozzá még valamilyen
köreggel. Ezt 15 perc alatt megcsinálod? Ezt gyakorlott háziasszonyok nem tudják 15 perc alatt megcsinálni. Te hogy csinálod ezt ilyen gyorsan?
Hát egyrészt egyből először a húst kell felrakni, mert ez a legtöbb időt igénybe vevő ténykedés. Aztán meg azt berakom sülni, közben hozzá...
Megszorom egy kis szóval, borsóval, egyből átmentünk egy ilyen főzőműsorban.
De a szüleiddel laksz, vagy már önálló életet
élsz? Önállóan, a bátyámmal.
És akkor a bátyádra főzöl? A barátodra is? Vagy hogy van
nem,
ez?
Nem, a bátyámra főztem 1,5 évig, de az ő kapacitását nem lehet épp észre, és épp erővel.
Jó az étvágya?
Nagyon jó. És egy idő után őt is megtanítottam ezáltal főzni, mert mondtam, hogy én rá többet nem főzök, és azóta...
És akkor annyira jó fej volt, hogy megtanult?
Nem.
Pár minden férfi ilyen lenne.
Az éjség nagy úr, úgyhogy...
Én nagyon jól főzök egyébként, úgyhogy...
Tehát te mindent nagyon jól csinálsz.
Ez nem igaz, nem igaz, de nagyon jól főzök. Figyelj, viszont Fanni, az, hogy azt mondja Júlcsi, hogy 15 perc alatt megcsinál valamilyen tényleg nagyon fincsi fogást, és lehet, hogy a pénztárcát is jobban kimérje, még mintha rendelsz valamit, ez biztos, hogy drága lesz, és legalább egy 40-45 percet kell rá várni, hogy kijöjjön. Hogy bírod ezt?
Nem biztos, mert például az egészségesség az a piacok, meg a termelői dolgok, rettentően szeretem, és ott helyben nem csak az alapanyagot vásárolod meg, ami egészséges, és elméletileg jó áron is van, főleg, hogyha a hazai, meg ismerősöktől, hanem ott is készítenek, és én például azt rettentően szeretem, hogyha kimegyek egy ilyen piacra, akkor kiválasztom helyben, meg sütik nekem, és az úgy szint 15 perc.
De egyébként, hogyha nem jársz mondjuk Júlcsihoz éppen, vagy nem hétvégén a szüleidnél, akkor minden nap rendelsz?
Nem, azért nem. Igyekszem valamit összedobni, de mondjuk, ha a városban vagyok, akkor majdnem biztos, hogy ha nem rendelek, akkor beülök valahová is.
Mondtad, hogy egészségesebb. Ugye felmerül a kérdés, hogy melyik az egészségesebb, hogyha elmész valahova, és csak azt tudod enni, amit ott lehet kapni, vagy hogyha magadnak főzöl. Vagy csak olyan helyre mész kajálni, ahol egészséges a kaja.
Igen, hát hogy meg lehet válogatni ezt. Tehát, hogyha egy gyors étterembe mész, akkor valószínűleg nem fogsz olyan érdekes és ízes és egészséges kaját enni, mint hogyha választasz különböző kisebb kifőzdéket, vagy a termelői piacot, vagy az ilyen kis kuckókat, nekem vannak.
Na jó, de hát a belvárosban azért elég nehéz egészséges kaját találni, itt a termelői piacot nem
száfolom, rengeteg olyan...
Én szerintem 10 percet vagy 15 percet kell sétálnom, hát eddig kiukad a gyomrom.
De nem száfolom, rengeteg olyan hely van, ahol lehet már egészségesebb ételt tenni. Lehető függetlenül nyilván akkor tudod leginkább, hogy mi kerül az ételbe, hogyha te magad főzöd meg. Tehát hogy a legnagyobb kontroll azért az mégiscsak az, nem?
Te egészségesen főzöl, Júlcsi?
Én nagyon egészségesen
főzöm. Főleg, hogy mindenre érzékel.
Igen, ez egy plusz, ami miatt nekem egészségesen kell étkeznem.
Hát nagyon szépen köszönjük nektek, Júlcsi és Fanni, hogy itt voltatok velünk, és vitáztunk egy picit ebben még a kérdésben. Köszönjük. Most viszont van egy kultfilm, amit tavaly mutattak be, és az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar filmje lett, Reisz Gábor Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmje.
Azért is lett olyan sikeres ez a film, mert a fiatal generációnak egy csomó jellegzetes mozzanatát tudta megragadni a buli utáni hajnali gírozhozásoktól kezdve egészen a BKV ellenőröktől való rettegésig. Most tőlük látunk egy verkfilmet.
Sincsen most kedvem, a fáradt bálas izzadt fényes szelek, szobámba fújják a telet, egyedül vagyok, halkan felettem, lélek nyomó paplan, és még a kurva te is kiborult, amit az éjjel az ágy mellé raktam. Fáj a fogam, fáj a fejem, nincs családom, nincs életem, hol a konzerv, jó kedvdalban, öljük meg a bőgő csecsemőt a falban. Kert a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az én. Itt a hajnal, méz a nappal viszlek. A kom az út, a kert a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az én. Itt a hajnal, méz a nappal viszlek, viszlek magammal. Sziporkázok, de nem néznek a szemembe a lányok. Pillangók, mérték és egyéb rovarok eltakarják azt a kibaszott napot. Oké, jó kedvem van, futok tovább, de a számba fújja a port a szél. Ezt így nem lehet kibírni, nem kösz, most nincs a kedvem sírni. Buszra szállok, izzad lelke, fú, te jó ég, te ragad a tested. Nem kell lesz, inkább buszán legyen, csak azt akarom mondani, hogy szeressetek az út. Kert a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az én. Ital a hajnal, méz a nappal viszlek. A kom az út, a kert a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az én. Ital a hajnal, méz a nappal viszlek, viszlek magammal.
Az A38 koncerttermében tehát jelen pillanatban a Van Valami és Van Valami Furcsa és Megmagyarázhatatlan filmzenekar a csapatja, többek között Csorba Lórándal és Reisz Gáborral a színpadon. A videóklip után most nézzük meg, hogy nyomják a srácok élőben.
Ott voltam valahol akkor, amikor a Lóci a koncertjén, a Lóci játszik koncerten meghatódott itt, és ez tényleg nagyon durva, tehát amit tett, hogy ezt ez egy
nem pozőrségből csináltam, de ezt már a true metalosok is megmondták, nincs pozőrség.
Tehát, hogy ez
sokkal ezelőtt elküldtük az emberiség első csillagközi filmes üzenetét, hogy ez elér-e majd az idegenekhez, azt nem tudni. A földlakók viszont itt a hazai mozikban már megtekintetik a Lámpagyújtogatók című filmet. Én ezzel búcsúzom. Sziasztok! Pató Márton, Galaxis Tejút, Naprendszer, Földbolygó, Budapest.
Oh.
Ahogy már ígértem, adás elején vendégeim a Konyha Zenekar két tagja, Szepesi Mátyás és Haller Dániel. Szép jó estét, sziasztok!
Hello! Hello.
Ti írtátok, lesz majd egyszer. Hogy is van ez újra feldolgozva?
Nagyon szeretjük ezt a számot, és úgy tűnik, hogy a közönség is nagyon szereti. És ennek volt több verziója, egy ilyen folyamatos metamorfózisban van a dal, mióta megírtuk. És volt egy akusztikus verzió, amit egy szülnapi bulira csináltunk, és az annyira megtetszett mindenkinek, hogy gondoltuk, hogy ezt felvesszük rendesen. De hogyha már hozzányúltunk, akkor egy kicsit még tekertünk rajta, modernizáltuk, és ebből lett az a verzió, amit most hallani fog a közönség.
Megszokott zenészeknél, hogy csiszolgatják így a, mondjuk azt, hogy kedvenc szám, ez lehet mondani? Illetve, hogy a rajongók hogyan szokták fogadni ezeket a változtatásokat?
Hát nem tudom, ez mennyire általános, mi szoktunk ilyet sokat, de vannak mások is, akik szokták ezt. Hát nincsenek örök igazságok. Igazából arról van szó, hogy egy jó dal, egy szálgitárral is jó dal, meg egy nagy zenekarral is jó dal.
A szövegeitek tele vannak humorral, meg ti is ilyen lazán fogjátok föl, annak amellett, hogy mély témákat is érintetek. Ez a szám például ugye így az otthonról szól részben. Tudatos ez a kettőség a dalaitokban, vagy ez csak egy inspiráció, ami jön, és a saját gondolataidat így papírra veted?
Hát jó kérdés, meg ez több kérdés egyszerre. Hát alapvetően vidámak vagyunk, azt hiszem, ezt elmondhatom, de a szövegírás mégis egy ilyen szelep, amin keresztül kijöhet a feszültség, meg kijöhetnek azok az érzelmek, amik kikívánkoznak, és nem feltétlenül pozitívak. De a fogalmazás az általában vagy pozitív, vagy keserédes maximum.
Dani.
Igen.
Neked van-e kedvenc számod? Te mit szólsz ezekhez a változtatásokhoz? Milyen egy más számot előadni színpadon, vagy ugyanazt, ugye egy pici változtatással? Te hogy érzékeled ezeket?
Mármint saját kedvenc számunk.
Persze.
Talán a Dupla Skorpió című dalunk.
Azt nem hallottam.
Azt még. Nem. Ezt is nagyon szeretem. A kérdés végére pedig nem emlékszem.
Nem baj, evezünk tovább, ugyanis jó. Még annyi minden van, hogy bele kell férnünk. Van egy kis kifli színű számotok, amit sikoltozva szoktak üvöltözni, és hát ahogy a Matyira nézek, a kalapjáról elég jellegzetes dolgok vannak, és belefutottam egy nagyon jó pofa dologba, hogy amikor a kis kifli számotok van, egyre több tinilány jelenik meg az első sorokban, fekete kalapban, és sikoltva üvöltik a számotokat. Erről van valami történetetek?
Hát pont a napokban beszéltem egy számítógépes felületen egy rajongó hölgyel, aki mondta, hogy ő első soros rajongó, de mondtam, hogy nem, tehát harmadik soros rajongó, hogy mert neked láthatom az arcodat. Tehát az elsősorban a lányoknak tényleg nem látjuk az arcát, mert ott tényleg a kalapokat látjuk, vagy esetleg a forgókat. De különösebb sztorim nincsen.
Semmi gond. Miért pont ezt a számot vettétek elő? Tehát van nektek egy Vegyétek el a mobilom című szám, amit rengetegen megnéztek a YouTube-on, közösségi oldalakon, nagyon szeretik. Tudatosan építetek erre a zenékre, vagy egyszerűen csak így jó hozzányúlni?
Hát ezzel a dallal meg tényleg azt szeretjük, hogy van még egy körünk. És ráadásul mióta Vegyétek el nem megy a rádióban, mert ugye megfutotta maga kis köreit, minden dalnak nyilván van egy életszakasza, igen. Azóta így néztük a csatornánkat, és lesz majd egyszer hallgatják az emberek a legtöbben, pedig szerintem az elmúlt egy évben nem is nagyon raktuk ki sehova. Tehát, hogy így érezni, hogy ez van egy mélyebb kötődés az embernek, mert nagyon sokan szoktak énekelni koncerteken, már a versszakot is.
Volt egy születésnapi koncertünk, és arra kicsit átdolgoztuk ezt a számot, kicsit más hangszerelés, egy dorombot raktunk bele, és aztán úgy gondoltuk, hogy még egy kicsit...
A dorombot a Dani rakta bele, és szenzációs húzás volt, igen, korszakalkotó.
Így van, és mármint, hogy tényleg az én ötletem volt, és úgy gondoltuk, hogy még egy kicsit tudunk csavarni ezen, azt hiszem, hogy így.
Hol lehet majd látni titeket nyáron, a közeljövőben?
Novemberben jött ki a második lemezünk, az Elmentek a szörnyek, ennek most fejezzük be az országjáró turnéját, még Szeged van hátra nagyvárosokból, ahol a 30Y-nal fogunk játszani. A közeljövőben ezt nagyon-nagyon várjuk, mert Szeged amúgy is egy fontos, kedves város nekünk. Utána lesz május közepe vége fele egy újabb szülinap, ez most nem a zenekari lesz, az én szülinapom lesz, a 100. kerekszám, úgyhogy megünnepeljük. És aztán indulnak a fesztiválok, úgyhogy nem fogunk unatkozni.
Hát sok sikert kívánok ehhez, most viszont ha lesz majd egyszer című számról már annyit beszéltünk, hogy szerintem mutassuk meg a nézőknek, hogy mit alkottatok és mit dolgoztatok fel újra, tehát következzen, ha lesz majd egyszer. Igaz, fájó szívvel, de sajnos ma estére búcsúznom kell tőletek, de holnap találkozni fogunk, az A38 hajón várlak majd titeket Tatár Csilla kolléganőmmel, de itt az akváriumban is szuper programok lesznek. Denisz 10 éves születésnapi koncertet tart majd itt, emellett lemezbemutatója is lesz, a Nép hangja címmel jelent meg most egy új lemeze, talán ez az elnevezés Denizre nem véletlen. A koncerten vendégfellépők lesznek Subbase Monster, Copicon, Fish, B&B és MC Gőz is. Ha velünk tartotok, akkor belenézhettek majd a koncertbe, valamint láthatok egy igazán exkluzív és különleges interjút Denizzel, aki ugye itt lesz majd a koncerten. Tehát én ma estére búcsúzom tőletek, szép estét, holnap találkozunk, sziasztok!
egy egyhetes dalt hallottatok. Ja igen, és az volt a címe, hogy szemüvegen keresztül. Nagyon...
Szerintem egy nagyon találó címe. Szeretnétek, hogy még egyet elénekeljen a Gabi? Nagyon szép hangja. Igen.
Édes jó Istenem, akkor ez lehet, hogy én vagyok. De ki a dal, ha fáj, ha marj. Ilyet nem akar, ha ez van.
Szépen bekuckoztunk ide már fel a végére.
Így van, lassan búcsúzunk tőletek, az én vagyok itt, de azért ma rengeteg minden történt velünk.
Egyáltalán nagyon tartalmas volt ez az elmúlt két nap, sok mindent megtanultunk az akadályjal élőkről, és engem személy szerint nagyon sok mindenben inspiráltak.
Igen. Zoli tényleg akkora királycsávó, mint ahogy lehet róla olvasni az interneten, mert gyakorlatilag olyan fantasztikus energiák mozognak benne, amire nagyon irigy vagyok én, és szerintem sokan irigyek lehetünk még.
De hát előtted is ott van a lehetőség, hogy pozitív energiák sugárazzanak belőled, hallod?
Hát nem tudom, azért egy New York maraton, nem tudom, hogy meg tudnék-e csinálni.
Sosem lehet tudni, de egy kicsit szerintem a holnapi Talpra Magyarból is mondjunk valamit, ne csak a saját érzéseinket fejtegessük. Holnap reggel a Talpra Magyarban mozgássérült és évgyerekek játszhatnak majd együtt, mármint hogy ez lesz a téma, ha összejön a pénz a magyar fejlesztésű Spéci Livikókára. A Magic Me kezdeményezés projektvezetője, Harsányi Eszter fog magyarul mesélni, hogyan próbálják összeszedni a pénzt.
Holnap van egyébként a könyv napja. Az elmúlt években sokan temették a könyveket, de szerintünk a könyvek, igenis, jók, érdemes olvasni. Arra kérjük a Talpra Magyar hallgatókat, hogy idézzék fel, mi volt a legdurvább, legmenőbb vagy legfontosabb dolog, amit a könyvekből tanultak.
Idén már harmadszor rajtol el a Dunai Regatta szombaton Budapesten. Ricsovics Ágnes projektvezető és Pétervári Molnár Bendegúz Európa-bajnok evezős mondják el, mi várható szombaton a rakparton.
És filmes témánk is lesz, a film Hétköznapi vámpírok. Aki mesél róla, Szöllőskei Gábor, a Vox főszerkesztő helyettese, Buda Márton vár benneteket holnap reggel a Talpra Magyarban, szóval tartsatok velünk,
igen,
holnap
is. Pedig én vagyok itt, ne felejtjétek, Kerekes Petivel és Tatár Csillával, vagy fordítva.
Holnap nem mi leszünk itt, mi most búcsúzunk tőletek egy kis zenével. Sziasztok!
Sziasztok!
Control!